múlt héten végre eljutottam megnézni olyan kiállításokat, amiket már jó ideje akartam. Összekötöttem egy sétával.
Hányat tudsz egy nap megnézni?
Figyelj, én tényleg korlátlan mennyiséget bírok.
És a nap végén, amikor becsukod a szemed és átgondolod a napot, akkor emlékszel?
Aha. Igen. Lehet, hogy ezt neked még nem mondtam, de a Tündével ezt úgy 5 évenként elmondjuk egymásnak, hogy nagyon nagy szerencse, hogy megtaláltuk mi ketten egymást, és együtt tudunk múzeumokat nézni a világban.
Topor Tünde művészettörténész.
Igen, mert ez nem ismerek rajta kívül senkit, akivel ennyire könnyen, ennyire sokat egyszerre lehet fogyasztani. Szóval ő tök nem untatja, tök nem terheli meg, ugyanúgy oda van, még a 20-nál is van energiája örülni. Szóval ez szuper, hogy mi vagyunk egymásnak. Na, szóval, hogy a séta részét ennek a napnak, amit vele töltöttem, majd elmondom a sportrovatban. Most tehát Kiscelli Múzeum. Eleve csodálatosan néz ki ebbe a januári, gomolygó, ködös, nagyon-nagyon szép az épület, és mivel a fák nem zöldek, ezért nem vonják el a figyelmet a bejárat úton jobbra és balra látható kültéri szobrokról, tehát az is egy nagyon jó élmény. Na, Ország Lili kiállítás. Ország Lili Kiscellben ez a címe, és nem is értettem először, hogy miért, és aztán a kiállításon megtudod, hogy a háború után ő sokat járkált ennek a kastélynak a kertjébe, és ez meg is jelenik az egyik főképen, de azt akarom mondani, hogy az Ország Lili szerintem az egyik olyan művész Magyarországon, akinek van egy nagyon erősre írt története. Tehát, hogyha meghallod, hogy Ország Lili, akkor tudod, hogy aha, ez a háború utáni, a holokausztot túlélő, annak a bűntudatával foglalkozó, bonyolult, összetett, nagyon nehéz tartalmak, nagyon sokrétegű képek, és ilyenkor különösen nagy kihívás egy olyan kiállítást csinálni, ami nem azt ismétli, ami eddig már volt, hanem valami újat bír adni a nézőnek. Belépsz a Kiscellinek a templom terébe. Az eleve egy nagy plusz, ha valaki tud vele bánni. Mert ha semmit nem kezdesz azzal, hogy ez egy ilyen típusú tér, akkor valahogy olyan légüressé is tudnak válni benne a dolgok.
Lehet egy hodá is belőle.
Pontosan. Itt pedig nagyon jó érzékkel a Kálmán Esztert kérték meg, aki egy színpadi látványtervező, hogy dolgozzon együtt Árvai Marival, aki ennek a kiállításnak a kurátora, és belépsz, és ilyen csodálatosan gyönyörű, világos fa szerkezeteket látsz a térben elhelyezve. Az egyik hivatott azt a méretet és léptéket megmutatni neked, amekkora az Ország Lilinek és a férjének a lakótere volt, mert ez nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy mit jelent nem is csak festeni akarni, de bármit csinálni akarni egy olyan időszakban, amit se társadalmi, se politikai értelemben nem jellemzett mondjuk a tágasság, és akkor maga a lakótér is egy picike zárt egység, és hogy abban kidolgozni tudni azt, amit te meg akarsz csinálni. Szóval, hogy ez nagyon sokat hozzáad, az egész látvány gyönyörű, le van terítve egy ilyen puha szőnyeg, végestelen végig abba a templom térve, tehát eleve van egy szokatlan intimitása annak a gigantikus nagy területnek, és hogy a kort még jobban érezd, hogy mikor, miben járkálsz, ilyen korabeli pici kis enteriőrök vannak berendezve, de csak olyan jelzésértékűen, szóval nem gondolod azt, hogy most akkor egy design kiállításon vagy, de van ott egy lámpa, egy korabeli karosszék, egy asztal, kiadványok a korábbi kiállításokról, könyvek, amiknek az illusztrációján dolgozott az Ország Lili, és ott vannak fontos művek, és ott van a bábszínházas korszakából egy csomó ilyen könnyed, vicces, szórakoztató dolog, egy régi módi tévébe beaplikáltak egy modern tévét, és akkor azon látsz egy Magyar Televízióba vele készített interjút, ilyen fantasztikusan erősen feketével meghúzott ilyen Kleopátra szemek, fekete haj, nagyon jól néz ki. Ez egy nagyon-nagyon jó kiállítás. És akkor onnan átgurultunk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, amit mint műfajt annyira bírok, hogy létezik ilyen múzeum, ott két dolgot néztem.
Az Óbuda főtér.
Igen, igen, Óbuda főtér. A Floris kiállítást, ami egy Budapesten indult cukrász üzemnek a tulajdonképpen ilyen világsiker története. Úgy emlékszem, hogy a háború elől ment ki ez a család Londonba, és ott olyan szépen építették ezt a márkát, és olyan fantasztikus torta kreálmányokat csináltak, hogy ők lettek Winston Churchill kedvencei, plusz az angol uralkodóház beszállítói. Tudod, ez egy ilyen rang, vagy ez egy ilyen cím, amit megnyernek kisiparosok meg. Szóval bárki, aki beszállít, hat az udvarba, és akkor ott van lefotózva rengeteg torta, amit a királyoknak, azok gyerekeinek valaha a Floris család csinált, és ami miatt múzeumba valóak, hogy nagyon szorosan dolgoztak együtt korabeli grafikusokkal, képzőművészekkel a csomagolás sokon, azok tényleg egészen gyönyörűek, tehát hogy az is nagyon jó, és akkor felmentünk még az emeletre, ahol ez a Kövi Pál, akit én elsősorban a Mautner Zsófin keresztül ismerek, mert a Zsófi nagyon sokat foglalkozott ezzel a Kövi Pál erdélyi szakácskönyvvel, meg főzte le, meg mindig publikálta a különböző felületein ezeket a recepteket, meg a kajákat, mindegyik nagyon jó. És akkor akit a kajavonal érdekel, az nagyon sokat olvashat arról, hogy milyen hatások formálták, vagy formálják ma is az erdélyi konyhát. De ami még brutálisabb, vagy számomra az volt, ez a Four Seasons nevű étterem, ami New Yorkban volt így a hely, ahova jártak a 70-es, 80-as években a nem tudom, reklámipari szakemberek, írók, leghíresebb újságírók, kiadóvállalatok vezetői, tehát ugye egy olyan hely volt, ahol ha te látszódni akartál, akkor érdemes volt oda megpróbálni bejutni, és egyszerűen elképesztő azt látni, hogy beszél egy, vele is készült egy ilyen magyar televíziós riport, aminél mondjuk a Kövi Pál lehet olyan 65-70, és tudod, hogy ő Erdélyben született, és azt látod, hogy vannak emberek, ezt egyébként a zenénél is nagyon sokszor beszélünk róla, hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz logikusan elmagyarázni, hanem valakiben van egyfajta adottság a születésétől kezdve valami képesség. Úgy beszél ez az erdélyi pasi a Four Seasons étterem közepén, aminek egy másik magyarral lett a vezetője, hogy kicsit se ugrik le róla. Van egy nagyon izgi palócos tájszólása, de ahogy áll rajta az öltöny, ahogy a haja le van vágva, ahogy kedvesen informálja ezt a magyar televíziós riportert arról, hogy mik a művek a falon, hogy egy hatalmas Picasso alatt jössz be, hogy milyen típusú vacsorákat csinálnak, hogy milyen fajta vendégkör van, hogy azt érzed, hogy ez a világ, ez teljesen az övé, ő birtokolja, rá nem nagy ez a kabát. Annyira jó élmény azt látni, hogy én ezeket mind ajánlom.
Azért szerintem összeszedjük magunkat, és majd le is írjuk egy listaszerűen, hogy miről beszélt az elmúlt percekben a Nóra, mert ez egy olyan tiszta kör lehet egy hétvégére délelőtt, akár szombat vagy vasárnap, és akkor a főtéren, az óbodai főtéren meg is lehet ebédelni esetleg, ha már legurultatok a Kiszteliből, mert onnan érdemes, nem? Vagy mi az irány?
Én úgy csináltam.
Te úgy csináltad?
A Kiszteliből legurultam, és oda mentem.
Tehát leborulva imádjuk ezeket az ajánlatokat, meg Ország Lili különben is szerintem fantasztikus. És még mindig, bár én ugye a vidéki pampákon élek, ott azért kevésbé van kanonizálva Ország Lili neve, mint festőművésznő, de azért szerintem sokat meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson annál is inkább, mert szüremkednek vissza hozzám az információk, képzeld el, hogy lokális kolorban, tehát lent Móron is egy-egy ember már hallgatja ezt a műsort, és visszajutám hozzám, hogyha én beszélek a Flacsiról, vagy beszélek a erről, arról, amarról.
Mondjuk el az embereknek, hogy Flacsi ki. Elmondom először én Flacsi élményemet, jó? Tehát az, hogy bejövünk ide a stúdióba, óriás szigorra a Frici, nem tudom, mit lehet, meg mit nem lehet, de a lényeg az az, hogy ki kell kapcsolni a telefonokat. Nyilvánvalóan. Mondom, hogy ki képez kivételt ez alól a szabály alól, hogy mi beszélgetünk, és akkor látom, hogy Fricikén figyelme, hogy úgy mondjam, megoszlik, és a telefonján valamit így bizgerál, és így nézek rá szúrós szemekkel, hogy ne haragudj, mit képzelsz, adásban vagyunk, éppen mesélek neked valamit. És kiderül, Flacsi az a vonal végén. Hát Flacsival nem lehet megtenni, hogy nem veszi föl az ember. Flacsit föl kell venni, és el kell neki mondani, Flacsikám, Flacsikám, viszonylag adásban vagyok, szevasz Flacsikám. Ő Flacsi.
Nagyon fontos eleme az ő jelenlét a mi életünknek, annál is inkább, mert ugye egy ilyen borászat szőlészetben egy csomó minden van, ami javításra, elkészítésre, átgondolásra, kijavításra szorul. És nekünk óriási nagy mázlink van, és a teljes nevét nem mondom el Attilának, mert hogy nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy országvilág megtudja, főleg a telefonszámát sem mondhatom el, mert egyrészt mi szorulnánk ki abból a körből nagyon gyorsan, aki az ő klientúrájába tartozik. Szóval, ha van ember, akit fel tudunk hívni, ha ügyes, bajos dolgunk van, vagy ki kell találni, hogy azt a négy lécet, hat elemet, négy cserepet hogyan lehet megjavítani, vagy hogyan lehet újat venni, hol lehet újat venni, és ő ezt meg is oldja. Tehát valószínűsíthetően még pár ilyen ember van az egész országban. Aki egyrészt erőben is, másrészt szellemben is, harmadrészt pedig gondolkodásban sem azt, hogy hogyan nem, hanem hogy hogyan igen. Úgyhogy megérthetitek, hogy nem is kérdés az, hogy ha ő csörög, akkor felveszünk, bármi is legyen annak az oka. Mert ki tudja, hogy mikor érjük el legközelebb. Úgyhogy innen is csókoltatjuk Flacsit, maradjon velünk még egy 200 évig, én azt kívánom saját magunknak, hát tényleg. Bajleni Golem. Az Amazonasnál vagyunk, képzeljük el magunkat a Manaus környékén, hogy átfolyik, aztán megy egészen Dél-Amerikán keresztül ez a folyam, és vannak azok a népek, amelyek a folyam mellett élnek. És még mindig tartják az ő kultúrájukat, még mindig úgy gondolkodnak arról generációkon keresztül, hogy érdemes azt megfogni. És a Bajleni Golem különben fiatal emberekből és táncosokból, énekesekből verbúválódott. Remélem nem alkalmi zenekar, mert egyetlen albumuk van, ez nem is olyan régen, egy éve jelent meg, és azt a világot tükrözik, ami ott a nagy folyó mellett lehet, vagy lehetett akár csak 100 évvel ezelőtt.